Sziasztok, kutyások! Ez a Pórász következő adása. Beszélgető társaim ismét Böbe,
sziasztok,
illetve Budai Marian, Pólus kiképzőiskolának vezetője, aranykoszorús mester kiképző. És a mai adásban folytatjuk az előző témánkat, mégpedig a kutyák oktatásáról, neveléséről, illetve hát arról a folyamatról, amit végül is tanulásnak nevezünk. Ugye a szocializációt említettük legelőször, hogy az a legfontosabb. Ugye ennek az egyik legmasszívabb háttere az a család. Ugye becsöppen a kiskutya a családba, és itt jön elő az a kérdés, hogy ugye ez nem egy klasszikus falka, és azt mondtad is, hogy te nem szereted ezt a szót, igen, hogy falka, de valahol mégiscsak egy család, mégiscsak kell valami rangsort, kell, hogy tudja, hogy hol a helye annak, igen, a kutyának.
Igen. Én azt szoktam erről mondani, és azt a tervet valljuk mindannyian a kutyaiskolánkba, hogy nagyon sokan jönnek, úgy meg lehet hallani ugye ezt a szót, hogy falka, és akkor sajnos sok gazdi azt mondja, hogy már pedig én leszek a falka vezér, és akkor ezt kihangsúlyozza, és próbálom ledominálni a kutyámat, és akkor mindig egy kicsit kiavítjuk, hogy nem falka vezér leszek. Szóval 15 éven keresztül én együtt fogok élni egy állattal, aki az én társam lesz, ha akarom, ha nem. És én nem egy félelmi rangsort szeretnék kialakítani a kiskutyámban, hanem azt szeretném kialakítani, hogy ez a kutyus feltétel nélkül bízzon bennem, illetve minden élethelyzetbe, akár ha ő megijed valamitől, hozzám jöjjön. Ha bármilyen történik, hogy mondjuk a gyerekem ráesik, és a kutyus ott megijed, nehogy az történjen, hogy megharapja is. Ez csak akkor fog működni, hogyha kialakítok a kutyával egy olyan kapcsolat, ahol igen, kellenek a szabályok, de egy családbéli szabályok kellenek, ami azt jelenti, hogy családban mindig van erősebb és gyengébb ember. Ezt úgy értem, hogy van, ahol ugye legtöbb esetben a férfiak erősebbek, így határozottabbak, így értem, illetve van, ahol a hölgyek. Ez ugye a kutyánál is rögtön ki fog ütközni, hogy ki az, aki azt mondja, ugyanúgy a kutyanevelés olyan, mint a gyereknevelés, hogy ugyanúgy, hogy azt mondom, hogy na kislányom most nem szabad, határozottan kiskutyának ugyanezt fogja mondani a kicsit erősebb gazdi. Általában.
Igen, és hát van a másik nagy csoportosulás, ugye azok a lakótelepen főleg nagyon sokszor előfordul, vidéken viszonylag kevésbé, ezek az együttsétás csoportok, akik tulajdonképpen, inkább nevezzük bandáknak őket, ugye találkozunk rendszeresen reggel, vagy este, vagy akár csak hétvégenként, együtt sétálunk, együtt jár 8-10-15 tulaj, kutya, valamikor több kutya, valamikor kevesebb. Ezeknek a kutyáknak azért, ahhoz képest, hogy ez sem falka, itt is van valamiféle sorrend.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy a kutya kutyának a falkája. A kutyák között kialakulhat falka. A családban nem beszélünk falkáról, ott társról beszélünk. De amikor így egy csapatba verődik 5-6-8 kutya, azok egy idő után falkát alkotnak, hisz elkezdik azt egy saját falkájuknak tekinteni, és hogyha bejön egy idegen, akkor a legtöbb esetben, de ez két kutya között is kialakulhat, de nem család között. Szóval a két kutya között is simán megvan nálunk is több gazdinak, hogy az egyik kutya, az idősebb kutya védi a fiatalabb kutyát minden esetben.
De ez akkor a kutyaiskolai foglalkozásokon is megvan ez a...
Otthoni foglalkozáson inkább. A kutyaiskolában ilyennel nem... Mi nem annyira falkásodunk, szóval azért megvannak a gazdik, megvannak, de azért szóval nálunk ilyen az iskolában nincs, értelemszerűen ők ugye magánéletükbe járnak falkába, tudom, hogy járnak többen össze, megvan, az biztos, hogy ott megvan.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a falkásodás, mert én nagyon sokáig nem gondoltam volna, hogy az én kutyám egy alfa lesz. Uh-huh. És az lett. És teljesen megdöbbentem rajta, hogy súlya van. Már most nem így értem, hogy fizikailag, hanem hogyha ő oda megy valahova, akkor az van, amit ő mond. Tehát például bevittem olyan kutyát a bandába, akit a többiek nem nagyon akartak elfogadni, amikor egyedül sétáltam vele. Ha mentem az enyémmel, oda sétált kettőjük közé, bocs, velem van. Olyan gyönyörűen onnantól kezdve hozzá nem nyúltak. Tehát nagyon-nagyon meglepődtem ezen, és én azt gondolom, hogy nagyon sok vita abból adódik, hogy a kutyák tulajdonosai nem hajlandók azt elfogadni, amit a kutyák már egymás között lebeszéltek.
Ez így van, sok esetben ez így működik.
Tehát amikor megérkezik, igen, egy acsarkodó, porász, végén pörgő pitbullal, vagy Steffel, vagy bármivel a tulajdonos, hogy majd én jól megmutatom itt, hogy én vagyok a főnök, olyankor az ember így áll, és nem érti.
Igen.
És valójában ugye a kutyaiskolára visszatérve a szocializáció az... hát az iskolában is tanuljuk, de tulajdonképpen ezt adaptálni kell kifelé, más helyekre is.
Ez mindenképp, mi mondjuk óriási hangsúlyt fektetünk a szocializációra minden téren. Élő állatos szocializációnk van, ami jelen pillanatban most kismalacot jelent, de van macskánk is, amit szoktam hozni, bár tavaly volt utoljára a cicusunk, mert az hatalmas probléma, illetve mi nagyon tárgyakkal is szocializálunk. Emberrel, kutyával, tárgyakkal. És mert egy olyan dologtól is megijedhet a kutya, hogy egy esernyő, igen, egy húzós kocsi, bármi ilyesmi. Igazándiből sakka, bármi, kapucnis ember, szóval ezektől mind ugye meg tudnak rémülni, meg tudnak ijedni. Ezekre mind próbáljuk őket felkészíteni. Most itt jön az, hogy a gazdik mennyire fogadják meg. Van az a gazdi, aki azt mondja, hogy eljön a kutyaiskolába, megtanulom, és ezt alkalmazom az életbe, és sajnos van az a gazdi, aki eljön a kutyaiskolába, kilép a kapunkon, és soha többet nem alkalmazza azt, amit ott tanult.
Hát vagy el sem megy, ugye, és akkor ilyenkor jönnek elő ezek a pórászharcosok, akik old meg, szépen beszélj vele, és akkor a kutya tulajdonképpen úgy csatogtatja a fogát, hogy már az ember megijedt tőle. Igen. Vagy hát ugye a kertesek, akiket ugye nem képezünk, mert az milyen jót, és akkor ugye megszökik, onnantól kezdve ő nem tud viselkedni kint.
Semmit
sem. Tehát, hogyha kint az utcán találkozunk egy olyan kertes kutyával, aki soha nem volt kutyák között, soha nem volt képezve, sokkal nagyobb veszély tulajdonképpen, mint hogyha szembe jön veled három kaukázusi, aki egyébként ki van képezve, igen, és jó fej. Tehát, hogy ez a legnagyobb veszély, hogy nem tudják a szabályokat, hiszen vannak írott és íratlan szabályok is, amiket be kell nekik tartani. Mondjuk az írott szabályokra például arra gondolok, hogy amikor BKV-re felszállunk, ugye, ránk vonatkoznak azok a szabályok, de a kutyára tesszük a szájkosarat. Vagy ha bemegyek mondjuk egy kutyabarát helyre, például egy állateledel kereskedésbe. Ugye hát nem hagyom a kutyának, hogy lezabálja az egész polcot, mert utána úgyis ki kell fizetnem, vagy mondjuk egy állatbarát presszóba bemegyek, vagy egy étterembe, akkor ugye nem hagyom, hogy rendetlenül viselkedjen, de ezt meg kell tanulnia a kutyának is. Csak ezt nekünk kell ugye megtanítani.
Igen, igen, ez így van. Meg hát itt jön az, hogy sajnos sokan szabad elvűségre nevelik a kutyát, ami sajnos a mai világban a gyerekeknél is van. Azért hasonlítom mindig a gyerekekhez, mert a kutyanevelés kicsit hasonló, mint a gyereknevelés. És ugyanúgy csak annyi, hogy a kutya nem mondja azt, hogy én most ezt nem csinálom meg, míg a gyerek azt mondja, hogy anya, hagyjál most békén. És ezt mindig el szoktam mondani, hogyha határozott vagy, ez is az is működik minden szinten, és akkor itt jön az, hogy van a szabad elvűség, amikor egy olyan gazdival állunk szembe, aki úgy gondolja, hogy miért ne csinálhatná, hisz a kutyának személyisége van. És hát az ilyen gazdit a legnehezebb meggyőzni arról, hogy igen, csinálhatja, csak valahogy úgy, hogy ebben se ne veszélyeztessél senkit, se ne együk meg a félboltot, és utána tiltsanak ki, és mondják azt, hogy ez már többet nem lesz kutyabarát, mert Juliska néni idejött, és Bobikája megette a félboltot.
Hát igen, és hát a másik, amit én sokszor látok, hogy a következetesség az pokolian hiányzik az emberekből. Tehát amikor ott van a kutyaiskolába, vagy ott van a tréner előtt, akkor azt mondja, hogy igen, és akkor ideül, és megcsinálja, és csinálja, viszont otthon, na jó, csinálod, nem? Akkor mennyi? Tehát, hogy ez így, én úgy gondolom, hogy a következetesség az nem csak az iskolában kell, hogy létrejöjjön, hanem mondjuk kint a való életben is. Tehát, hogy a kutya már bárhol tudja használni, alkalmazni azokat a dolgokat, amiket egyébként megtanul. Csak a gazdi nem tanulja meg, hogy valójában, hogy meg mint
igen,
kellene.
Minden órát úgy kezdünk az iskolába, hogy elmondjuk, hogy amit mi itt megtanítunk, kérlek titeket, hogy napi 10-15 percet gyakoroljuk. Az nem olyan sok, de bele lehet iktatni a sétába, bele lehet iktatni abba, hogy akár a kutyafuttatóba elengedtem a kutyát, ráteszek egy hosszú pórázt, gyakorlok vele, és akkor itt van az, aki megfogadja, és van, aki sajnos ezeket nem, és amikor baj van, akkor jutnak el odáig. Általában aki nem annyira következetes, nem annyira határozott, az akkor jut el odáig, hogy kicsit idézőjelben keményebben fog hozzáállni ehhez az egész kérdéshez, illetve jobban határozottabban fog viselkedni, amikor tényleg ott a hatalmas probléma, hogy megszökött a kutya, majdnem elütötte az autó, vagy el is ütötte az autó, vagy rátámadott egy kisebb kutyára, vagy akár ugyanez fordítva történt.
Igen, és nagyon sokan gondolják azt, hogy elvittem iskolába, lejártunk 2 hónapot, vagy 3 hónapot, az én kutyám már mindent tud, innentől kezdve én nekem többet ezzel a problémával nem kell foglalkoznom. Pedig én viszont úgy láttam, nekem ugye most 14 éves lesz a kutyám, tehát ő még mindig bepróbálkozik, még mindig nagyon szívesen veszi azt például, hogyha gyakorlok vele, először még olyan kis, hogy muszáj már, aztán ráveszi magát, és élvezi. Most ugye a pici, van egy pici kutyám is, egy fél éves, és elkezdtem vele gyakorolni. Kerültetést, akadályokat. Jön a nagy, én is csinálom. Amikor helyben maradás van, még mutatja is a kicsinek, hogy hogy csinálja. Tehát ez a legédesebb az egészben, hogy mintha a nagytól tanulna a kicsi, pedig hát nem egészen, de azért mégis valahol. Viszont ebből arra akarok most reflektálni, hogy igazándiból ez az egész egy életen át tartó ismétlésből áll. Tehát, hogy nem feltétlenül, tehát nincs vége az oktatásnak ott, hogy a kutyasuliba megkapom a bizonyítványomat, hogy az én kutyám engedelmes. Tehát attól még ugyanúgy időnként ismételni kell azokat a megtanult dolgokat, amiket egyébként ugye megtanítottunk nekik.
Nem csak, hogy ismételni, én azt szoktam erre mindig mondani, hogy igazándiból a kutyusnak, ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy kimegyek, futtatom, futok vele 5 órát, és milyen jó lesz, majd elfárad. És akkor jön a gazi, de nem fáradt el. És ugye ezt szoktuk mondani, hogy az agyitorna kell a kutyának, ugyanúgy, mint nekünk embereknek, hogyha te foglalkozol avval a kutyával 1/2 órát, az ájultan fog feküdni utána, egész nap akár, amíg te haza, munkába vagy, és hazaérsz belőle, és hogyha ezt a gazdi eljut idáig, és megérti, már pedig egyre többen jutnak el idáig, hogy megértsék azt, hogy nem 20 kilométereket kell bicikliznünk, futnunk, utaznunk, repülnünk, akármit, és egész sokan eljutnak idáig. Minden korú kutyának, nálunk volt már 10 éves kutya is, 11 éves, volt olyan, aki 7 évesen csinálta meg a munkavizsgát. Mikor felteszi valaki a kérdést, hogy 5 éves a kutyám, nem késő, én mindig azt mondom, hogy soha nem késő. A kutya ugyanúgy fogékony a tanulásra, sőt, nagyon szeret tanulni az idős kutya is. Annyi a különbség, hogy ugye mint az idős kutyában, mint az idős emberben vannak rossz berögzött dolgok, ugye, amit sokkal nehezebb kiszedni egy idősebb állatból, mint egy fiatal nyers kutyusból.
Így van, és hát ugye az idősebbnél csak annyi, hogy picit lassabb,
igen,
picit már nehezebben teszi le a fenekét, amikor azt mondod, hogy ül, mert hát lehetnek neki ízületi problémái, bármi olyan, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy őket ez ugyanúgy feldobja. Igen, tehát én saját kutyámon látom, hogy utána olyan lelkes, és annyira boldogan szalad haza, hogy jaj, de jó, megcsináltam, és büszke magára.
Meg még nagyon fontos az, hogy ugye, amikor ez a kapcsolatépítés szóba jött, ugye a kapcsolatépítésnek sokan azt mondják, hogy de én simogatom, puszilgatom, enni adok neki, hozzám bújik, velem alszik, és nekem milyen jó a kapcsolatom vele. És akkor kijönnek a kutyaiskolára, ott van egy csoport, általában ilyen 12 fős, ott van 12 darab idegen kutya, és akkor elvesztettük a kis kutyát, és kiborul a gazdi, hogy de hát nem is foglalkozik velem. És akkor kezdjük el mondani, hogy akkor lesz neked igazán jó a kapcsolatod, hogyha elkezded foglalkoztatni a kis agyát neki, és ha tudja a kis kutya, hogy tőled kell elvárni azokat a dolgokat, hogy egy kis idézőjelben agyitorna, illetve attól leszel te Isten a szemébe, hogy megadod neki azt a fajta foglalkoztatást, egy kis ül, egy kis fekszik, egy kis lábhoz mindent, amire neki igénye van tulajdonképpen így az agyi tornára.
Igen, hiszen mi magunk is életünk végéig
tanulunk.
És hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk egy nyelvtudást, amit megszereztünk, hiába teszem le a nyelvvizsgámat, hogyha nem beszélek sokáig azon az idegen nyelven, akkor bizony döcögni fog a mondani valóm, hogyha éppen meg kell szólalnom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szocializáció az egy olyan dolog, ami nagyon kell. Ha lehet, akkor próbáljunk meg szakértőtől segítséget kérni. Mindenképpen bármilyen életkorú a kutyus, foglalkozzunk vele minél többet, legyünk vele minél többet, alakítsunk ki vele olyan kapcsolatot, ami nem csak arról szól, hogy simogatom, puszilgatom, nasisztatom, hanem foglalkoztassuk őt a saját szintjén, tehát azokkal a foglalkozásokkal, ami neki kell, hiszen karácsonyi ajándékot sem úgy veszünk a nagymamának, ami nekem tetszik, hanem ami ő neki tetszik, ugye? Amire ő neki szüksége van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis téma, ez a szocializáció, és lehet, hogy még egyszer majd folytatni is fogjuk, mert nagyon-nagyon sok mindent lehet róla beszélgetni. Most egyelőre ennyi. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy néztetek minket. Legközelebb folytatjuk még ezt a témát, úgyhogy nézzetek minket legközelebb is. Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!